Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. A mi segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, valóban igaz oly sokszor a mi életünkre és a létünkre, amelyben vagyunk, hogy a mi lelkünk a porhoz tagad, ezért kérünk téged, hogy eleveníts meg bennünket, Urunk. Annyira csak a földre nézünk, annyira csak a magunk előtt lévőt látjuk. Olyan kevés a mennyei látás mi bennünk, köszönjük, hogy most ezen az igehirdetésben, ebben az igében is újra visszavezetsz a mennyei látásra bennünket. Köszönjük, hogy vezetsz bennünket, és akarod, hogy lássunk a te szemeiddel. Hiszen akkor tudjuk azt, hogy mi a feladatunk, akkor tudjuk helyén értékelni a dolgokat. Urunk, kérünk téged, hogy a te ígéd és lelked által ébresz fel bennünket. Ébresz fel bennünket, ha halálos álomban vagyunk. Ébresz fel bennünket, hogyha elnehezedett a mi lelkünk, és annyira csak ezt a földet lássuk. Kérünk téged, hadd lássunk meg téged. Így kérünk, hogy légy itt a te lelked által, szólíts meg bennünket, vezess önmagad felé, és add, hogy meglássuk a valóság, a látható valóság mögött a te gondolatodat, a te akaratodat, és egészen személyesen megértsük magunkra nézve. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 171. dicséretünket, amely így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és senki sem állhat ellene. A gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igét, ugye, amint hozzánk szól, a zsidókhoz írt levélből a 12. rész 28. és 29. versében elképpen. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén. Legyünk hálátatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Szeretett testvéreim, az életünknek a nagy részében sajnos az a helyzet, hogy csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van. És sokszor nem látjuk a dolgokat azoknak, amik valójában. Nagyon sokszor szokták mondani, például, hogy egyik ember a másikra néz, hogyha például az a feladata, hogy eldöntse, hogy ki mire való, melyik ember, aki hozzá jön, alkalmas dolgokra, és milyen dolgokra alkalmas, hogy látok benne fantáziát. És aki ezt mondhatja, az azért mondhatja ezt, mert olyan felelősségteljes pozícióban van, amiben belgyakorolta már magát, hogy ránéz egy emberre, beszélget vele néhány szót, és meg tudja állapítani azt, hogy milyen tehetség, képesség van benne. Bár még nincs ott mindaz, amire azt mondja, hogy látok benne fantáziát. Egy sereg Jézus Krisztus által beállított dologban, az Isten tiszteletben, a gyülekezet életében, az egyházi életben legtöbbször csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Látjuk az embereket ilyennek vagy olyannak. Látjuk a mi közösségünket, ahova esetleg járunk. Jónak, kevésbé jónak, vagy épp nagyon jónak, felemelőnek. De mi rejtezik a láthatatlanban? Mert az Isten úgy jelenti ki, hogy a világ az a valóság, amit tényleg valóságnak lehet nevezni, az áll láthatóból és áll láthatatlanból. És az egyik legalább annyira fontos, mint a másik. Amikor járunk ebben a földi életben, akkor legtöbbször a láthatóval találkozhatunk. Azonban az Isten egy különös dolgot akar nekünk ajándékozni, gyermekeinek, azt, hogy szinoptikus módon lássuk a világot. Talán ismerős ez a kifejezés, hogy szinopszis vagy szinoptikus. Az első három evangéliumot szoktuk így nevezni, hogy azok a szinoptikus evangéliumok. Miért szoktuk így nevezni? Mert ez a három együvé tartozik, és János evangélium a negyedik, teljesen más, mint az első három. Hogyha megnézzük azt, hogy például János evangéliumban miként történnek meg az események Jézus életében, halálában, feltámadásában, akkor más sorrendet látunk, mint ami az első háromban szerepel. Vannak olyan események, amelyek majdnem a kereszthalál előtti, a pasió előtti időszakban történnek be Máténál, Márknál és Lukácsnál, János mégis előre rakja őket. Holott Lukács nem volt ott. János meg ott volt. Akkor kinek van igaza? Máté megint ott volt. Kinek van akkor igaza? Nem arról van szó, hogy egyiknek igaza van és a másiknak nincs, hanem arról van szó, hogy János valami egészen sajátos szempont szerint építi fel az evangéliumot, az ő szempontja szerint, és nem a történeti dolgoknak a egymás után bekövetkező eseményei azok, amelyek szerint megszerkeszti az evangéliumot. A három elsőt szoktok együtt látóknak, azaz szinoptikusoknak nevezni. Isten pedig azt akarja, hogy te is légy együtt látó gyermeke. Lásd együtt azt a valóságot, ami itt van a Földön, ami csak ezzel a szemmel látható, az öt érzékszervvel tapasztalható, de lásd azt, hogy mi van a láthatatlanban, a dolgok mögött. Valóban így van, hogy az ember képes látni a fizikai valóságot. Minden ember képes látni. De tovább megyek, mert az úgynevezett látható világ az egy kicsit több ennél, a földi valóságnak látása. Azaz képes az ember arra, hogy okokozati viszonyt feltételezve meglátja azt, hogy mi van egy-egy esemény mögött. És szellemi dolgokat meglát. Meglát olyan dolgokat, ami a másikban nem a fizikai szem által befogadható, meglátható módon van jelen, hanem szellemileg, lelkileg. Egymásra nézünk, egymás arcát nézzük, és következhetünk abból, hogy a másik arckifejezése mit árul el nekünk. Valami fizikai van benne, de mi sokkal többre tudunk következni. Mind a kettő a földi látás, az emberi szemeknek az érzékeléséhez és látásához tartozik. Ugyanakkor látni a lelki-szellemi valóságokat, amelyek olyan valóságok, valóságos valóságok, sőt, amelyekről Isten azt mondja, hogy örökké megállnak. Ez az, amit nem láthatunk emberi szemünkkel. Sem azzal a különleges földi dolgokat felfogó érzékszervünkkel, amit még ehhez az imént, az előbb hozzákapcsoltunk. Több ez annál, mint sem az emberi gondolat, az emberi szív, az emberi felfogó képesség láthatná, ez már a láthatatlan világ része. Igen, de Isten viszont újra és újra tulajdonképpen, amikor szól az igében, vagy éppen otthon Bibliát olvasol, és imádkozol, hogy Uram, hadd értsem meg, amit mondani akarsz most nekem, és megszólít téged belül ott a szívedben, a lélek által, akkor mindig ezt a láthatatlan valóságot fedi fel. Mi az ő akarata? Mi az a döntése felőled? Mire akar elvezetni téged? Mit parancsol? Mindezek ahhoz tartozó dolgok, amit az Isten az ő maga szellemi, lelki valóságában, a láthatatlanban, ott nagyon valósan létrehoz és akar, és mert kijelenti az igéje által, te megláthatod hit által. Az első, mindaz, amit itt a Földön látunk fizikai szemünkkel, vagy amit összefüggésekben képesek vagyunk látni a lelkünkkel, mindez megszűnik, az utóbbi pedig megmarad mindörökké. Vagy az ideig valóság kerete ide tartozik bele, vagy amit úgy hív a Biblia, hogy a hiába valóság kerete. A hiába valóságnak a valósága, amely éppen attól hiába valóság, hogy van, de célját el nem éri. Van, célját el nem éri, és ezért meg fog szűnni. Ez a hiába valóság. Aztán van az ideig valóság, amely bizonyos ideig fennálló dolog, egy szerepet betölt, földi életünknek most része, de meg fog szűnni. Az összes ilyen típusú dolog egyszerűen meg fog szűnni. És az a valóság, amiről Isten beszél, az meg fog maradni. Méghozzá így mondja, mindörökre. Hogyan lehet látni? Hiszen így van megírva, nem látásban, hanem hitben járunk. Hát éppen itt a kulcs, hiszen a nem látásban azt jelenti, hogy nem a szemünk látásában, nem az öt érzékszervünk tapasztalásában, nem abban, hogy mert van némi tapasztalatunk, van némi gondolatunk, lelkiségünk, bölcsességünk, talán már, mert tapasztaltunk egy-két dolgot, ezért képesek vagyunk összefüggésekben látni, képesek vagyunk sokszor belegondolni, mögé gondolni az események mögé, és látni, hogy mik voltak azoknak a kiváltó okai. Hanem többről van szó, hitben való járásról, de tudjuk, hogy aki hisz, a hite által lát. Méghozzá nagy dolgokat. Mi a hitnek a tartalma? Az, amit látunk, amit Isten mond. Amit kijelent, amit megtanít, amit ígér, amit parancsol. Mindezekre még a hívők is sokszor úgy tekintenek, hogy igen, ígéret, hát valamikor majd egyszer be fog következni. És ki elrakja a füle mögé valahova, ott a fejébe a kis polcra. Nincsenek előtte. Hogyha itt át akarok menni, pont egyenesen innen. Itt az Úr asztala. De képzétek azt a szituációt, hogy Isten azt mondja, hogy nincs itt, nem látom, nem tudom megtapintani, de azt mondja, hogy ott van. Hát ha hiszek neki, akkor inkább megkerülöm. Ha nem hiszek neki, akkor elindulok egyenesen, és bele fogok ütközni. Mert nem hittem el, hogy ott van. Legtöbbször azokat a dolgokat, amit Isten megígér nekünk, körülbelül valahol tudomásul vesszük, de nincs az élő hitnek a valóságába. Nem tekintjük valóságnak. Pedig Isten azt mondja, hidd el, ez valóság. Olyannyira, hogy most egy sereg dolgot, ami az ígéret bekövetkezése és a mostani állapotod közé állt földi valóságokat, nem tudod elképzelni, hogy másképp legyenek, hogy egyszer bekövetkezem tényleg az, amit én mondok, de hidd el, ez a valóság, mire odaérünk az időbe, el fog tűnni úgy, ahogy van. Minden akadály, ami itt földi, minden el fog söpörtetni. Így mondja egy helyen, ki vagy te nagy hegy, síkságá válsz Zerubábel előtt. Mi akkor a valóság? Mibe kapaszkodunk mi legtöbbször? Hát abba, amit látunk. Ahelyett, hogy abba kapaszkodnánk, amit az Isten mondott. Ott áll Zerubábel, hatalmas hegynyi probléma tornyosul elé, vagy megmássza, vagy elhordja a hegyet. Isten meg azt mondja, hogy el fog tűnni. Síkságá lesz Zerubábel előtt. Mi akkor a valóság? Amit Isten mond. De jó lenne egyszer kipróbálni, és de jó lenne mindig betartani azt, hogy amit az Isten mond, az a valóság, annak megfelelően rendezkedem be, annak megfelelően gondolkodok, és annak megfelelően vagyok bátor. Igen, a kijelentések valójában az a valóságról, lelki-szellemi dolgokról szóló kijelentés, amit az Isten ad, döntően befolyást kell, hogy gyakoroljon. Az életről való gondolatainkra, az életvitelünkre és a döntéseinkre. Ezen tájékozódunk. Ezek között vannak persze egyetemes dolgok. azaz olyan dolgok, amelyek mindenkinek ugyanazok. Vannak speciális dolgok, de közösek, mert nekünk együtt mondta az Isten. És vannak közötte egészen személyes dolgok, amit nekem mondott az Isten. Aztán mégis az ember elfárad, meggyöngül. Valóban az életünknek a része az, hogy újra és újra elfáradunk. Újra és újra becsukodnak a szemeink, a hitbeli szemeink, és már csak azt a valóságot látjuk, ami itt van a Földön. És ilyenkor kezdődik el az, hogy az ember meggyengül, az embernek ellankadnak a kezei, megrogynak a térdei lélekben. Lehet, hogy fizikailag teljesen erős. Lehet, hogy a Föld dolgaira nézve teljes mértékben ismerős, tudja, hogy mit akar, tudja azt, hogy mi a célja, és mégis Istenre nézve, a lelki dolgokra nézve teljesen megrogyott a tél, de ellankadt a keze. Ez nagyon sokszor bekövetkezik a keresztény életre nézve. Mi az oka? A látás nélküliség. Mi fog téged életben tartani? Az, hogyha láthatod az Istent és az Istennek a dolgait. Na akkor megerősödsz. Ha meg csak a földi dolgokra nézel, mindig újra és újra elgyengülsz. Tudod, milyen dolog ez? Olyan, mint amikor egyszer csak zúgnak a habok, ott vannak a tanítványok a hajóban, Jézus meg áll a vizen, és közeledik. És Péter megkéri, hogy hadd menjek oda ki a vízre, Uram. Hát, egy fantasztikus dolog, látja Jézust állni a vizen. És ő is ki akarja próbálni. És ki is lép, Jézus azt mondja, hogy jöjj, ki is lép, és megy Jézus felé, a vizen. Pedig a vizen nem lehet járni. Ő mégis megy a vizen. Egészen addig, amíg Jézusra néz. És van a pillanatban, amikor leveszi a tekintetét Jézusról, és a zúgó habokra néz, a szélre, elkezd süllyedni Péter. Jézus pedig utána nyúl, elkapja a kezét, és felemeli. Tudod, így van most veled ebben a pillanatban. Volt idő, hogy mentél Jézus felé a vizen. Bízva az ő láthatatlan, de valóságos ígéreteiben. Jártál a vizen. Jártál ott, ahol ember nem járhatott volna. Te mégis jártál, mert Jézusra néztél. De a hétköznapok során valami elváltozott, elkezdtél lefelé nézni, elkezdted a földet szemlélni, és már nagynak láttad a föld dolgait, és kicsinek Isten dolgait, már nagynak láttad, amit látsz a szemeddel, és kicsinek, amit hittél a szíveddel, és elkezdtél elsüllyedni, és most Jézus utána nyúl. És azt mondja, gyere, nézzél rám. Kiemellek, fölemellek, és ismét megtanítolak, hogy járj a lehetetlenbe. Ravasz László egyszer így mondta a hitről való meghatározásban, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a hit erőtere a lehetetlen. Gondold meg, micsoda mondás. Micsoda kifejező erő, micsoda félelmetes szellemi sűrítmény van benne, hogy mennyi mindent összesűrít ez a mondás, hogy a hit erőtere a lehetetlen. Mi meg mindig a lehetségesbe gondolkozunk. Lehetséges? Kiszámítom, megnézem, megtervezem, és akkor nekiugrok és megcsinálom. De ha nem, azt mondja Ravasz Lászlónak ez a kijelentés, hogy ott kezd működni igazán a hit, ott kerül bele az erőtérbe, ami megerősíti a hitet, ami munkálni segíti, és munkát végez a hit által, amikor a lehetetlenhez elérkezünk. Általában ilyenek a mennyei dolgok. Hogyha ez nincsen, akkor az emberben sokféle dolog előkerülhet. Két figyelmeztetés is olvastunk ebben az igében. Az egyik az, hogy vigyázz, hogy a keserűségnek valamiféle gyökere fel ne növekedjen te benned. Tudjátok, amikor nem mennyei szem látása szerint járunk, amikor nem látjuk a láthatatlan dolgokat, akkor az embereket látjuk. Olyanok, amilyeneknek. És bizony, ahogy mi sem vagyunk bűntelenek, bár Isten megbocsátotta a bűneinket, és újra elvégzi naponta, hogy bánjuk meg a mi elkövetett vétkeinket, és megtisztít belőlünk. Egyszer így mondta egy misszionárus, aki bement a börtönbe, hogy uraim, férfiakhoz ment férfi börtönbe, uraim, az a különbség önök és én közöttem, hogy magukat elkapták. És az a különbség önök és én közöttem, hogy én ugyanolyan bűnös vagyok, mint maguk, csak nekem megbocsátott az Isten. Na, ezt a bocsánatot kínálja önöknek ma itt az Isten. Tehát járunk ebben a különös keresztény létben, amikor újra és újra elbukunk, mégis mindig lehet élni a naponkénti bűnbocsánatnak a kegyelméből, de amikor elvesztjük a látást, akkor nem a másiknak azt a fajta életét nézzük, amit az Isten úgy szeret, hogy a fiát adta érte. Nem tudjuk úgy tekinteni, hogy engem is úgy szeretett, hogy a fiát odaadta érte, ezért szeretem őt, mert ő érte is odaadta magát, hanem elkezdjük a másiknak a bűneit látni. Ilyen, meg olyan. Aztán netalántán véletlenül, sokszor nem direkt bántjuk meg egymást, megsért az a másik. Elkezd bennem növekedni a keserűség. Igen, hát ilyenek azok, akik keresztényeknek mondják magukat. Ilyenek az egyházhoz tartozó emberek, és aztán kezdjük továbbvinni, és ilyen az egyház. Aztán felfedezünk hibákat a közösségben, nem itt kéne már rég tartani. És mondjuk az ehhez hasonló bölcsességeket, keserűségeket. Azt mondja az ige, hogy vigyázz, fel ne növekedjék a keserűségnek a gyökere. Keserűség valami különös dolog, gyorsan növekszik az ember bensejében, szívében, egyre több dolgot von be a maga hatókörébe, és talán kezdi sokszorozni magát, mi által? Azáltal, hogy az ilyet mindig mondjuk tovább a többi embernek. Megkeserítjük vele a másikat is. Ezért is mondja azt, hogy ez teljességgel így van, így mondja, hogy fölnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Tehát egy különös fertőzés a keserűség, de milyen jó, hogy Jézus Krisztus, a te Jézus Krisztusod az áldott orvos, akihez lehet menni, hogy én ugyan nem tudom megszüntetni önnön keserűségeimet, amikor engem vérig sértettek és megbántottak, amikor végtől nagyot csalódtam a többiekben, az egyházban, talán benned is, Uram, de te meg tudsz engem gyógyítani, és ki tudod venni a keserűségnek ezt a furcsa, egészen különös gyökerét, amit nem tudok kiirtani magamból. És akkor jön az Úr, és meggyógyít, és kiveszi belőled. Sose hagyd, sose engedj teret semmilyen keserűségnek. Elsősorban az oka az, hogy elveszítetted a látásodat, és nem annak látod a másikat, aki valójában. Nem annak látod a gyülekezetet, a közösséget, ami valójában. Nem annak látod Jézus Krisztussal való kegyelmes utat, mint ami valójában. Az egész ige arról szól, mi a valóság. A másik dolog, hogy újra és újra előfordul az, hogy az élet megkínál bennünket, nem akkor, amikor erős vagy lelkileg, hanem amikor legyengült. Hogy ad valamit, amit felcserélhetsz arra a kegyelemre, arra az útra, amit az Isten ajándékozott neked. Ézsau éhesen jön meg, és kap az alkalmam, hogy amikor ott az a tál étel, akkor eladja az elsőszülöttségi jogát mindösszesen egy tál főzelékért. Éhes, nagyra értékeli azt az ételt, ami a szem elé tárul, és kicsire a jelentőségét az elsőszülöttségi jognak. Az elsőszülött örökölt mindent, az hagyján, hogy mindent, apjának szinte minden vagyonát, szolgáit és a többi. Aki nem volt elsőszülött, azok csak ajándékokat kaptak, hanem az áldást is az elsőszülött örökölte. Mindig a patriarchális társadalomban az elsőszülött. Mert ezt úgy, ahogy van, elcserélte. És akkor a Föld megkínál bennünket valamivel, mert éhesek vagyunk, akkor ugyanerre játszik, ugyanezt akarja elérni. Add el a te örökkévaló életednek lehetőségét, a te örökségedet, a te Jézus Krisztussal való járásodat valami talmi csillogású, semmit nem érő földi dologért. Bizony vigyázni kell, mert ez a két kísértés, a látás nélküliségben, a keserűség gyökere, hogy hagyom, hogy fölnövekedjem, vagy pedig, hogy elcserélem azt, amit Isten ajándékba adott, az örökséget, az elsőszülöttségi jogot, hogy Istennek elsőszülöttje lehetek Jézus Krisztusban, a lélek által való kegyelemben, mindezt föladjam valami földiért. De mit mond arról, hogy mi az, ami megerősít bennünket, mert hogy az a parancsunk, hogy egyenesedj fel, járj egyenesen. Mégpedig olyan módon, hogy azt mondja, még a sánta is meggyógyuljon, amikor rád néz. Valóban így van egyébként, nem tudom, észrevettétek-e, hogyha nagyon erős ember mellé kerültök, akkor az ember megerősödik mellette. Az ember szinte abból a légkörből valahogy energiákat merít, és erős lesz mellette. Azért van az, hogy amikor eltávolodik az erős embertől, de mert úgy alakult az útja, akkor elgyengül újra. És ugyanígy fordítva is igaz azért az, hogy ha valami nagyon elgyengült, nehéz szívű, mindenből kiábrándult embernek a közelébe kerülünk, akkor könnyen leránt bennünket. Mert annak a légkörnek is van energiája, ereje. Azt mondja, hogy olyanoknak kell nektek lenni, hogy csak úgy az erő áradjon belőletek. Hogyha csak rád néz valaki, ha sánta, meggyógyuljon. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy lehetséges, hogy újra megtanulunk járni. Újra megtanulunk járni azáltal, hogy újra megtanulunk hitáltal látni. Azt mondja, hogy nem a sínaihoz járultatok, hanem a Sionhoz. Figyeljék meg ezt az ellentételezést a zsidó levélben. Kinek íródik? A zsidóknak. Tehát nem a törvényhez, a sínai szövetséghez járultatok, hanem a Sionhoz, vagyis a mennyei Jeruzsálemhez. És ad egy nagyon különleges látásmódot, amire azt mondja, hogy ez a valóság. Nézzük meg egy kicsit, hogy te is így látod-e a dolgokat. Azt mondja, így kezdődött, hogy mert nem járultatok tapintható hegyhez, hanem járultatok a Sion hegyéhez, és az élőistenek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez. Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletes, igazak lelkeihez. És az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Egészen elképesztő leírásám ez. Azt mondja, hogy amikor te Istenhez jöttél, akkor ezekhez a valóságokhoz járultál valójában. Erre te mondhatod, hogy nem, én bejöttem itt Budapesten, egy református templomban. Faburkolatú volt, orgona volt benne, és egy lelkész prédikált. Ő meg azt mondja, hogy nem így volt. A valóságban az volt, a láthatatlanban az történt, hogy amikor te jöttél hozzám, akkor a mennyei Sion hegyére jöttél föl. Pár itt a földi valóság azt mondta, azt mutatta, hogy itt fából padok vannak, itt vannak üvegablakok, vannak lámpák, de nem így volt, hanem a valóságban te egészen a mennyig feljöttél. A mennyei Jeruzsálembe jöttél be. És ez valóság. És így folytatja, aztán járultál angyaloknak ezreihez. Na, itt van egy nagyon fontos dolog, amit azért el kell mondanunk, hogy tulajdonképpen, hogyha egy kicsit belegondolunk, akkor ez a katolicizmusnak azt lehet mondani, hogy a locus classicusa, hiszen itt angyalok ezrei szerepelnek, aztán szenteknek lelkei szerepelnek, ami az azt mondja, hogy mi járultunk. Ugyanakkor azért nem teljesen úgy van, mert az, amit ők mondanak, ütközik a Bibliának 1000 pontjával, ezért nézzük meg, hogy van valójában. Mit jelent az, hogy angyaloknak ezreihez? Azt mondja Jézus Krisztus, hogy a kisgyerekekről, hogy az ő angyalaik mindig látják az én mennyei atyámnak az orcáját. A Szentírás kijelentés arról beszél, hogy az angyalok szolgálatra teremtett lények, míg az ember különös, de uralomra teremtett lény. Bár egy ilyen nagyon furcsa lény az ember, test és lélek, mennyei és földi, materiális jellegű lény. Ebben kettőből van összegyúrva, és mégis az embert az Isten uralomra teremtett. Ezért mondja, hogy uralkodj a tenger halain, míg az angyalokat szolgálatra teremtette az Isten, bár lelki valóságúak, bár sokkal hatalmasabbak, mint mi vagyunk, mégis szolgálatra teremtett lények az angyalok. Nem úgy néznek ki, mint a barokk festményeken azok a nagyon helyes kisfiúk, akiknek szárnyuk van és repkednek ott össze-vissza, hanem amikor egy angyal megjelenik, például egy kifejezetten nem harcias típusú angyal, hanem mindig örömhírt hozó angyal, Gábriel, akkor azt látjuk, amikor megérkezünk Dánielhez, hogy Dániel egyszerűen összeesik. Pusztán azért, mert látja az angyalt. Az angyal rettenetesen erős, hatalmas mennyei lény, akinek a látásától az ember összeesik, összerogy. És meg kell élíteni Gábrielnek, Dánielt, hogy ne félte, kedves férfi, és amikor megérinti, erő költözik újra Dánielbe, és föl tud egyáltalán állni. Aztán látjuk úgy, hogy az angyaloknak a különleges világát pont ebben a dánieli találkozásban, amikor az angyal elmondja azt, hogy meghallgattatott a te imádságod, de egy hónapig nem tudtam jönni, mert Perzsia fejedelme feltartott. Míg nem Mihály, a ti fejedelmetek segítségemre nem sietett, ezért most értem ide. Hát ez bizony egy elképesztő információ, nem? Megint a láthatatlan világról egy hatalmas látomást ad ebben az Isten. Hogy van ez? Hogy a mi fizikai valóságunk mögött vannak mennyei hatalmasságok, és vannak bizony a bukott angyaloknak hatalmai és erősségei. Azt mondja, a Perzsia fejedelme feltartott engem. Nem is tudtam idejönni, míg nem Mihály a segítségemre nem sietett. Hogy van ez? Miről beszél ez az ige, és az angyaloknak ezreihez járultatok? Arról beszél ez az ige, hogy angyalokat küld az Isten, azért, hogy az ő szentjének, hogy az ő gyermekeinek szolgáljanak, hogy segítsék az útját, hogy egészen egyszerűen megtartsák az életben, a létben sokszor angyalokat küld az Isten. Aztán így folytatja, és járultatok az elsőszülöttek seregéhez és egyházához. Azaz elmondja, hogy nem arról van szó, hogy egy gyülekezetbe, ahova mindenféle emberek járnak, belekerültetek, hanem arról van szó, hogy ott vannak az elsőszülöttek seregei. És Isten újonnan szült lelke által. Ez a valóság, a lényege az egyháznak, a láthatatlanban ehhez érkeztetek el, ahhoz a csodálatos dologhoz, hogy közösségetek lehet, találkozásatok lehet azokkal az emberekkel, akiknek neve be van írva a mennybe. Akinek új életük van. És mert új életük van, ezért belőlük valami halatlan különleges erő, bölcsesség áradhat, ami taníthat, testvérévé lettem egy sereg embernek. Járultatok az elsőszülöttek seregéhez. Aztán így mondja, hogy és mindeneknek bírájához az Istenhez. Mit jelent ez, hogy mindeneknek bírájához az Istenhez? Hát az, hogy amikor jövök befele az Isten országába, akkor először Istent látom meg, a maga istenségében. Nem Jézust, először Istent. És kezdek hinni az Istennek, és kezdem az életemet alávetni az Istennek. Ezért az első találkozásom vele van. És a személyes találkozás után, amikor először Istennel igazán személyesen az igehitelesben találkozom, akkor történik meg utána, hogy és a tökéletes igazaknak a lelkeihez is járulok. Mit jelent ez? Igen, járulok az ószövetségi szentekhez, akik példák az én életem számára. Járulok az ő bizonyságtételükhöz. Járulok az új szövetségnek a szentjeihez és hithőseihez, akitől megint nyerek nagyon-nagyon sok mindent. Ez nem úgy jelenti azt, hogy egyszer csak találkozáson van valami különös misztikus módon mondjuk Pál apostollal. De minden, amit Pál apostol lélekben képviselt, amit tanított, ami a lelkének része, valósága volt, azzal én találkozhatok. Sőt, tovább megyek. Milyen különös, de ez is igaz valahol, hogy a tanítóink, akiket Isten félelmetesen hatalmas módon megajándékozott velük a történelem folyamán. Luther, Calvin, és lehetne sorolni. Velük is találkozunk. Ők azok, akik megtanítanak bennünket arra, miképpen járjunk, miképpen higgyünk, miképpen gondolkodjunk. Nyilván láttatok már Calvinról képet. Különösen ismerős ez a képtán abban a sapkában. Nem úgy fogunk kinézni, amikor feltámadunk. És mégis, mert ismered, tudod, reformátusként egy életen át hallasz róla, ezért, amikor feltámad majd ő is az életre, és hiszem, hogy te is és én is, meg fogod ismerni, mert a feltámadott lényébe kiütközik az, milyen gondolatok, milyen lelkiség volt benne. Aztán így folytatja, és az új szövetség közbeni járójához, Jézushoz járultatok. Valójában nem úgy történt, hogy jöttél ide igét hallgatni, aztán megint jöttél ide igét hallgatni, hanem valójában Jézushoz jutottál. Jézusig jutottál. Vagy ha még nem, oda hív az Isten. Aki közben járó, és aztán végül, amikor Jézusra találtál vele, benne, általa, eljutottál a keresztig, amely a meghintésnek vére, a bűnbocsánat pillanatáig. A megtérés pillanatáig, az újjászületés pillanatáig, a meghintés véréig jutottál. Abban a valóságban, ami az igazi valóság. Mindez, ami eszközként itt volt a templom, az időpont, az alkalom, a történések benne, mindez csak eszköz volt azért, hogy te eljuss a meghintésnek véréig. Azt mondja, amely jobbat kiált, mint az Ábel vére. Mit is kiáltott az Ábel vére? Áé bosszút Isten! Az életemért, a véremért, a halálomért. Ez kiabalta Ábel vére. Mit kiált a Jézusé, a meghintésnek vére? Kegyelmez, Uram, mert én elhordoztam az ő bűneit. És ezért mondja el az Isten azt, hogy vigyázzatok, hogy megnevessétek azt, aki szól, és ezért mondja el az Isten, hogy gyere és tanulj tőlem újra látni. Lásd, amit én mutatok, és én mondok neked. Lásd azt, és fogd fel úgy, hogy ez valóban valóság, erre építkezz. Ez legyen a döntéseidnek a kezdete, ez legyen a döntéseidnek a vége, hogy én mit mondok neked. És elmondja, hogy vigyázzatok, megnevessétek azt, aki szól, mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből vagyon. Hogyan lehetséges az, hogy látok hitáltal? Mi által történik, hogy újra látni kezdek hitáltal? Azáltal történik, hogy engedelmeskedem. Ezért mondja, hogy megnevessétek azt, aki ma szól. Engedek az Istennek, jövök hozzá, hogy a mozdíthatatlan dolgokra építsem az életemet, hiszen azt mondja, hogy mozdíthatatlan országot örököltetek. Erre a világ mindenségre meg azt mondja az Isten, megrázom még egyszer, a jelenések könyve pedig így jelenti ki, és a csillagok, mint érett gyümölcsök hullanak majd le. Hova építkezel? Mit látsz nagynak, és mit kicsinek? Mit látsz valóságnak, ideig valóságnak, és mit látsz hiába valóságnak? Tanuljatok látni az Istentől, gyertek ő hozzá, menj lélekbe ő hozzá, mert az az igazi valóság, hogy láss az ő szemeivel, és engedj neki mindig, és legyen az a lényeges a számodra és a nagy, amit ő mond. A többi, amit a földi szeménkkel látunk, na az, az elhanyagolható. Nem mondja azt, hogy ne védj róla a tudomást, hogy ne foglalkozz vele. Isten embere mindig két lámpal áll a földön. De az egyik lába mindig a sziklán, a kijelentésen a mennyein áll, és a másikról sem feledkezik el, amit ebben a világban van, de el tudja dönteni, mert van bölcsessége, hogy melyikre hallgasson. Hogyan lehet látni? Nem szemmel, hanem hitáltal. Mi az Isten követelménye? Hogy együtt lásd a kettőt. Ideig valóságot, amiben itt élünk, azzal a valósággal, ami örökké megáll. Hogyan tudod ezt megtenni? Hitáltal. Hogy hitáltal, mert aki hisz, hite által lát. És miben fog ez megvalósulni? Az engedelmességedbe. Ha engedelmeskedsz, látni fog. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nagyobb az a valóság, amit te kijelenteni jöttél, mint az, amiben járunk. Olyan sokszor nem látjuk, hogy a valóság, amit látunk, az hiába van. Hogy elfecsérelt idő, hogy feleslegesen befektetett energia, életerő. Olyan sokszor még nem látjuk azt, hogy mi az, ami csak erre a földre szól, és épp ezért járnunk kell benne, de nem úgy, hogy ez a legfontosabb, ez a világon legfontosabb dolog számunkra. Köszönjük, hogy nyitogatod a mi szemeinket, és ráláthatunk az igazi valóságra. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te általad, a te szavad által döntési helyzetbe jutasz bennünket, és várod a mi döntésünket, hogy a te döntésedre igent mondjunk, hitben és engedelmességben. Köszönjük, hogy visszavezetsz magadhoz. És köszönjük, hogy vezetni akarsz erővel és hatalommal a mögötted lévő úton. Köszönjük, hogy te azt akarod, hogy úgy megerősödjünk, mennyei módon, olyanokká legyünk, hogyha csak ránk néznek. Meggyógyul a sánta, meggyógyul a béna. Urunk, megvalljuk, hogy bénult állapotban vagyunk. Hogy annyira nem látjuk a te lényedet körülöttünk, bennünk, dolgainkban, az életben, a világban. Adj nekünk szemeket, hogy láthassuk a te jelenlétedet. Hitáltal, megértvén, mit mondasz, hitáltal, folyamatosan itt legyenek bennünk a te ígéreteid, mindaz, amit tanítottál önmagadról, hogy meglássunk téged a történések mögött. Köszönjük, hogy ez lehetséges, lehet így járni, lehet erővel, és ez a valóság az, ami megóv bennünket mindenféle kísértéstől, és megerősít a hálával való, neked való szolgálatra. Így kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, hogy a te igédnek megfelelően engedelmeskedhessünk. Amen. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek.